egyébként voltak az elmúlt évek során, amióta léteznek ezek a pártok, a Vajdasági Magyar Szövetség, a G17, pozitív lépések, közeledés volt bármelyik pillanatban egymás között? Valamiféle összefogás, egy közös akció, egy törvényhozás ügyében, vagy bármilyen más ügyben? Volt erre példa?
Volt erre példa, voltak olyan ügyek, amelyekben számíthattunk a például a G17-nek a támogatására. Egy nagyon konkrét példát szeretnék mondani. Amikor a kultúráról szóló törvény volt a parlament napirendjén ebben a mandátumban, akkor lévén, hogy az a minisztérium a G17 fönnhatósága alá tartozik, akkor velük kellett arról egyeztetni, hogy ebbe a törvénybe kerüljenek bele azok a hatáskörök, amelyeket a nemzeti tanácsokról szóló törvény is tartalmaz, annak érdekében, hogy a két törvény összhangban legyen egymással, és hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy a minisztérium önkényesen alkalmazza a számunkra kedvezőtlenebb törvényt, például a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel szemben, és ebben a konkrét esetben például sikerült azt elérni, hogy 7 módosítási indítványunkat elfogadja a kultuszminisztérium. Ennek teljes mértékben az volt a föltétele, vagy kizárólag az volt a föltétele, hogy mi ott a parlamentben a G17 frakció vezetőjével, illetve képviselőivel erről megegyezünk, és az ő segítségükkel a minisztériumban is ezt végig tudjuk kilincselni. Voltak egyéb más példák is.
Itt a Hangadó Szerda, az Újvidéki Rádió belpolitikai magazin műsora. Kedves hallgatóink, vendégünk Pásztor Bálint, a szerbiai parlament kisebbségi frakciójának VMS-es vezetője. Lévén, hogy a szerbiai kormány válsága témánk, és itt szót ejtettünk az elmúlt percek során a G17 plusz, valamint a Demokrata Párt viszonyáról, de érintettük a G17 plusz és a VMS viszonyát is. Térjünk vissza konkrétan azokhoz a konkrét kérdésekhez, amelyeket meg kell, hogy oldjon a miniszterelnök a koalíciós partnereivel a következő napokban. Itt utalás volt rá, hogy 15 napon belül történni fog várhatóan valami. Nem kizárt, hogy átalakítják, úgymond karcsúsítják a kormányt, tehát kevesebb minisztériumi hely marad. Ugyanakkor nagy a valószínűsége annak, ha ez be is következik, az egészségügyi tárca az biztos, hogy meg fog maradni. Nagyon érdekes a G17 plusz által jelölt személy körüli információ áradat, hiszen Zorán Stankovic egy kiváló korboncnok, aki korábban már volt a kormánytagja, és ő az, aki személyes orvosa volt annak a Ratko Mladicnak, akit hosszú évek óta követel Szerbiától a Hágai Bíróság. Most jön a G17 plusz, amely mindig is egy liberális európai pártnak mutatta be magát, és az Európai Unió nagyköveteivel állítólag ellenkezve éppen ezt a kétes, mondom én, az újságban megjelent, különböző sajtótermékekben megjelent cikkekre hivatkozva, éppen egy ilyen kétes előéletű politikust próbálnak az egészségügyi tárcára ugye javasolni. Hogy áll ez az ügy?
Ez az ügy nagyon zavaros és átláthatatlan ebben a pillanatban. Rengeteg információ lát napvilágot, elsősorban a belgrádi sajtóban, rengeteg találgatás jelent meg. Az tény, hogy a G17 Zorán Stankovicot jelölte az egészségügyi miniszteri posztra, ez még akkor történt, amikor a kormányválság nem robbant ki, illetve amikor még Mladen Dinkić gazdasági miniszter és kormányalelnök volt egy személyben, és akkor úgy tűnt, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen ellenvetése nem lesz a Demokrata Pártnak. Most ebben a pillanatban viszont egyáltalán nem világos, hogy a Demokrata Pártnak mi az álláspontja, hogy ők támogatni fogják-e Zorán Stankovicnak a miniszterré választását, és az sem világos egyébként, hogy Stankovic és Ratko Mladic esetleges és állítólagos kapcsolatáról mi igaz és mi nem. Az is napvilágot látott, hogy az Európai Unió országainak belgrádi nagykövetségei is tiltakoztak a jelölés ellen, ők ezt egyelőre cáfolták. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elkövetkező két héten belül erre a kérdésre is pont kerül, amennyiben bebizonyosodna az, hogy valóban olyan kapcsolata volt Sztánkovicsnak Ratko Mládittyal, ami megengedhetetlen egy Európai Unió irányába haladó ország minisztere esetében, akkor úgy gondolom, hogy kérdésessé válhat az ő kinevezése, de hogyha erre vonatkozó bizonyítékok nem lesznek, akkor azt gondolom, hogy nem lesz kérdés az, hogy őt megválasztja a miniszterelnök, illetve a parlament a kormány új tagjává.
Hogyha történetesen elméleti kérdés, olyannyira megromlik a viszony a G17 plusz és a Demokrata Párt között, hogy recsen, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség, ezt már jelezte Pásztor István pártelnök, mások szájából is elhangzott az állásfoglalás, hogy nem fognak kormányalkotó tényezővé válni, tehát nem fognak személyeket adni a kormányban. Ez végleges döntés? Vagy esetleg elképzelhető, hogy módosítanak ezen az állásponton?
Mivel erről a VMS szervei nem tárgyaltak, a VMS szervei pedig azért nem tárgyaltak erről, mert konkrét felajánlás, konkrét ajánlat nem érkezett a VMS címére, ezért a magánvéleményemet tudom elmondani, de azt nagyon szívesen elmondom. Én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban nem képzelhető el az, és belátható időn belül sem lesz az elképzelhető, hogy a VMS kormányzati szerepet vállaljon köztársasági szinten. Nem hiszem, hogy a vajdasági magyarságnak haszna származhatna abból, hogyha a mandátum utolsó hónapjaira, vagy maximum utolsó évére a VMS kormányzati szerepet vállalna. Mi a parlamenti többségnek a része vagyunk 2008. júniusától, és ez valószínűleg így is fog maradni a kormány mandátumának, illetve a parlament mandátumának a végéig. Ez elegendő ahhoz, hogy azokat a fontos kérdéseket jó eséllyel napirendre tudjuk tűzetni, amelyek a mi számunkra fontosak, és az elmúlt években is ez elegendő volt ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény, a tartományi statútum, a vajdasági hatásköri törvény, hogy létrejöhessen végre a Magyar-Szerb Történész Vegyes Bizottság, amely a 40-es évek népirtását hivatott kivizsgálni, meg még jó néhány kérdést említhetnék. Én úgy gondolom, hogy annak az esélye, hogy például rendezni tudjuk végre a körzethatároknak a kérdését, vagy egyéb más fontos kérdések napirendre kerülhetnek, illetve a vajdasági magyarság számára megnyugtató módon rendeződhetnének, ennek a valószínűsége nem növekedne abban az esetben, hogyha mi konkrét miniszteri posztot vállalnánk. Ugyanakkor a jelenlegi státusunk lehetőséget ad arra, hogy ellenezzünk minden olyan döntést a parlamentben, ezt tettük eddig is, és ezt fogjuk tenni a jövőben is, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a vajdasági magyarságnak a hasznát nem szolgálják, illetve károsak. Volt néhány ilyen eset, például az, amikor a szerbiai kormány, illetve a parlament odaajándékozta a kőolajipari vállalatot az oroszoknak, vagy akkor, amikor a bíróságok székhelyeiről szóló törvényt nem támogattuk, vagy akkor, amikor hát egyéb más fontos ügyekben azt mondtuk, hogy igen, mi a kormányzati többségnek, a kormány többségnek a része vagyunk, de fönntartjuk azt a jogot, hogy önálló álláspontunk legyen minden kérdésben.
Mielőtt áttérnénk egészen konkrétan a parlament jelenlegi ülésével és a közelgő rendes ülésszakkal kapcsolatos kérdések megvitatására, még egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni a kormányválság kapcsán. Nagyon úgy néz ki, erről írnak az újságok, a politikai elemzők is így látják, hogy igazából most senkinek nem felel meg egy előrehozott választás. Egyrészt a kormány bizony nagyon keveset tudott felmutatni, a minap olvashattuk a sajtóban, hogy napjában 555 ember marad Szerbiában munkanélkül. Másrészt itt van ez a visszáj a kormánykoalíción belül a két párt között. Harmadrészt volt egy ellenzéki megmozdulása Tomislav Nikolić vezetésével is. Valahogy az érződött ki az ott elhangzottakból, hogy ők sem eléggé agilisak, harciasak, mint hogyha nem igazán akarnák ezt az előrehozott választást. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem csak a pártoknak nem érdeke, hogy előrehozott választások legyenek, hanem ami ettől sokkal fontosabb, az országnak és az embereknek sem érdeke az, hogy előrehozott választásokra kerüljön sor. Elsősorban azért nem, mert a kormány 2,5 éven keresztül nem foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyekkel foglalkoznia kellett volna, mindjárt mondok majd néhány példát is. És most, amikor végre hozzá kell azt is tenni, hogy Európai Uniós nyomásra a kormány elkezdett foglalkozni a vagyonvisszaszármaztatásnak a kérdésével, vagy azzal, hogy az önkormányzatok és Vajdaság Autonóm Tartomány 16 év után kapják vissza a vagyonukat, illetve hogy szülessen meg a vajdasági önálló bevételekről szóló törvény, akkor most végzetes lenne, hogyha előrehozott választások kiírására kerülne sor. Azért lenne végzetes, mert ez azt jelenteni, hogy következne egy 2-3 hónapon át tartó választási kampány, azt követően nagyjából 3 hónapot venne az igénybe, hogy megalakuljon az új parlament és az új kormány, és azt követően még néhány hónapot venne az igénybe, hogy a kormány a valóságban, a gyakorlatban elkezdjen működni, megválasszák az államtitkárokat, és hogy úgy egyáltalán elinduljon a munka. Ez azt jelenteni, hogy nagyjából egy éven át nem történne semmi. És ez nem csak azért lenne gond, mert például a vagyonvisszaszármaztatási törvény nem születhetne meg belátható időn belül, hanem ez azt is eredményezné, hogy az Európai Uniós tagjelölti státusra én azt gondolom, hogy ott 2013-ig egészen biztosan nem számíthatnánk. Ez pedig azt jelenteni, hogy nem férhetne hozzá Szerbia az előcsatlakozási alapokhoz. Tehát dollár vagy euró 100 milliókról mondanánk le önként, vagy ha úgy tetszik, dobnánk ki az ablakon, hogyha most előrehozott választásokra kerülne sor. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kormányt mindenáron fönn kell tartani. Tehát, hogyha bebizonyosodik az, hogy nem működőképes a kormány, hogyha bebizonyosodna az, hogy a következő hónapok csak azzal telnének el, hogy a parlamenti többség legjelentősebb, legnagyobb pártjai egymásra mutogatnak, egymást hibáztatják a kudarcokért, és nem folyik érdemi munka. Ebben az esetben megérni, kiírni az előrehozott választásokat, de úgy gondolom, ha van arra lehetőség, hogy a kormány azokkal az ügyekkel foglalkozzon, amelyek az uniós csatlakozásunkat segítik, illetve azokkal az ügyekkel foglalkozzon, amelyek a gazdasági és a mezőgazdasági kérdések rendezését célozzák meg, akkor meg kell tenni annak érdekében mindent, hogy ez a kormány működhessen, és hogy ezeket az intézkedéseket megtegye.
És ha már a vagyonvisszaszármaztatás kérdését említette, 11. évben járunk azt követően, hogy megtörtént Szerbiában a ugye Milosevic bukása, azóta folyamatos az ígérgetés, és közben nem történik semmi. A háttérben még több ezren, vagy több tízezren követelik vissza mindazt, amit jogtalanul törvény nélkül elvettek tőlük egy tolvonással valamikor 1945-től errefelé. Hogy áll most ez a történet?
Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a lehető legrövidebb időn belül meg kell oldani. Nem csak azért, mert ezt kívánja meg a társadalmi igazságosságnak az elve, és nem csak azért, mert ez az uniós közeledésnek az egyik föltétele, hanem azért is, mert családok ezrei várják azt, hogy visszakapják a felmenőik, az őseik vagyonát, vagy legalább valamiféle igazságos kárpótlásban részesüljenek. És megengedhetetlen az, hogy most egy gyors fejszámolást végzek, én azt hiszem, hogy ez az 5. szerbiai kormány a 2000. október 5-i fordulatot követően mindegyik megígérte, hogy ezt a kérdést rendezi, és egyik sem tette ezt meg.
Nagyon nagy falat ez.
Ugyanakkor ez egy nagyon nagy falat, hiszen kimutatások születtek arról, hogy az országnak a költségvetése nem biztos, hogy elbírná ezt a terhet. Itt az anyagi teherről beszélek természetesen, nem az erkölcséről, hiszen erkölcsi teher ilyen szempontból nincs, senki nem vitatja, hogy ezt a vagyont vissza kellene adni, illetve kárpótlásban kellene az embereket az örököseket részesíteni. De megjelentek olyan adatok, hogy amennyiben mindenki visszakapná egy-két éven belül a vagyont, ami megilleti, akkor ez az ország költségvetésének az ötszörösét, hatszorosát tenné ki. Tehát 5-6 szerbiai költségvetést, hogyha semmi másra nem költenének csak arra, hogy a vagyon visszaszármaztatást végrehajtsák, akkor kaphatnák esetleg vissza az emberek azt, ami jogosan megilleti őket. Úgyhogy ezért gondolom én azt, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, és hogy ezért folyik a húzavona ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a pénzügyminisztériumnak a munkacsoportja elkezdte a törvényjavaslatnak a kidolgozását. Rögtön zárójelben meg kell jegyeznem azt, hogy az az államtitkár, akit menesztettek, Mladen Dinkittyel együtt, Slobodan Ilić, a pénzügyminisztérium most már korábbi államtitkára, volt az az ember, aki ennek a munkacsoportnak az élén állt. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom, hogy itt most egy-két hónapig nem fog ez ügyben semmi történni, azt követően, meg hát rövid időn belül kidolgozható ez a törvényjavaslat, azt követően ez a parlament napi rendjére fog kerülni. Az meg már egy más kérdés, hogy ennek a törvénynek az alkalmazása mikor fog elindulni, illetve milyen módon fog ez történni. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a kormány a helyén marad, akkor most elég nagy esély van arra, hogy ennek az évnek a végéig, vagy még inkább az őszéig ez a törvény elfogadásra kerül a parlamentben. Megint csak hozzá kell, hogy tegyem uniós nyomásra.